És akkor az ötödik parancsolatra rá is kanyarodunk. Egy dolgot szeretnék elmondani, ez ilyen, itt az elején, ez kicsit ilyen héber nyelvtan, hogy ezt mi úgy fordítjuk, hogy ne ölj. De valójában, hogy a szó szerint szeretnél fordítani a parancsolatot, akkor sokkal de inkább azt szerepeljük, hogy ne gyilkolj. És ez majd a parancsolat értelmezési szempontjából fontos lesz, és előre szeretnék felmenteni mindenkit a lelkiismert furdalás alól, aki szereti a véres hurkát, és komoly lelkiismert furdalása van, hogy ezt ölés nélkül nem lehet megszerezni. Mert hogy a disznók maguktól végén gyengülve nem töltik be magukat hurkának. Na már most. Luther a következőt írja a kis kátéban a parancsolatról. Isten félnünk és szeretnünk kell, hogy fele barátunk testét és életét meg ne sértsük, meg ne bántsuk, hanem segítsük meg őt minden testi bajban és életveszélyben. És nagyon izgalmas egyébként Luthernek általánosságban véve a tíz parancsolat értelmezésében az, hogy ő nem csak azt mondja, hogy mit tilt a parancsolat, hanem arról is beszél, hogy a betartásához, már az, hogy a parancsolat betartásához hogyan kell a fele barátot segíteni, meg a fele barát felé fordulni. Tehát, hogyha megnézzük az összes magyarázatot, ott általában nem csak az hangzik el, hogy akkor mit nem szabad, hanem tényleg van egy ilyen plusz mellékmondat, szinte az összes luteri magyarázatnál betoldva itt is, hanem segítsük meg őt minden testi bajában és életveszélyében. Tehát nem csak az a nejű parancsolatnak a betartása, hogy én nem teszek a másik ellen semmit, ami az ő testi épségét veszélyeztetheti, hanem hogyha látom, hogy betegséggel küzd, vagy valami egészségügyi problémával küzd, akkor odaállok mellé, hogyha arra energiális lehetőségem van, és segítek neki. Mert hogy valójában itt azért térjünk vissza oda, amit a katolikus gyónóima a mai napig egyébként megőrzött az ókeresztény hagyományokból, az evangélikus gyónóima egy picit máshogyan megfogalmazva, hogy ott a katolikusok úgy mondják el a Szent Misén a gyónóimát, hogy ők azt mondják, hogy vétkeztem szóban, cselekedetben, mulasztásban. És ez egy nagyon fontos, hogyha én valamit elmulasztok, az ugyanolyan bűn. Ha elmulasztok segíteni a másiknak, holott megtehetném, és van rá lehetőségem, kapacitásom, akkor alapvetően a bűnt alapvetően elvégeztem. Szóval Isten félnünk és szeretnünk kell, hogy fele barátunk testét és életét meg ne sértsük, meg ne bántsuk, hanem segítsük meg őt minden testi bajban és életveszélyben. Nagyon izgalmas, hogy itt alapvetően nem csak a testi dolgokról van szó, meg azzal, hogy a két kezünkkel hogyan ártunk a másiknak, vagy hogyan nem ártunk a másiknak, hanem látni kell azt, hogy a tíz parancsolat mindig nagyon sok síkon értelmezendő. Nem csak ez az egy, az összes. A Bojki János azt mondja, hogy a gyilkosság tilalmát Jézus már a haragba helyezi, és egyébként erre Máté evangéliumát hozza a példának, mert hogy ott beszél arról Jézus, hogy aki azt mondja fel a barátotoknak, hogy bolond, az méltó, hogy ajánlat üzére, stb. És akkor ott van egy olyan mondat, hogy én pedig azt mondom nektek, hogy aki már haragszik, vagy a haragot elkövette, az elkövette a bűnt. És ez egy nagyon izgalmas történet, az első világháborúban, az én történelmi tanulmányaimból még az rémlik, hogy úgy képezték ki a katonákat, ezt csak úgy értsük, hogy miről van szó, mondom, hogy céltáblára lőttek. És amikor kivezényelték a katonákat a frontra, akkor azt vették észre a tisztek, hogy a lövészek sokkal nehezebben sütik el a fegyvert, amit látják, hogy a célpont velük szemben az nem egy céltábla, hanem egy élő húsvérember. És a második világháborúban ebből tanult az összes hadsereg vezérkara, és már úgy képezték ki a katonákat, hogy ember alapú céltáblákra lövettek velük. És hogy mi ennek a pszichológiája. Amikor én a másik ellen támadok, ott mindig van egy megelőző lépés, mielőtt ütnék. Mert ahhoz, hogy a másik embert meg tudja ütni, most teljesen mindegy, hogy ez verbális ütés vagy fizikai ütés, ahhoz nekem fejben őt először le kell alacsonyítanom. Mert az ember alapvetően úgy van beállítva, hogy vele egyenrangút nem üt meg. De ha én fejben a másikat le tudom alacsonyítani, ő az ellenség, akkor már megvan ez a pszichés mozdulat, meg tudom hozni a ravaszt, oda tudok ütni. És erre mondja azt Bojki, vagy hát részben erre mondja azt Bojki, hogy na ez az a pont, amire Jézus azt mondja, hogy aki már fejben ezt a lépést megcsinálta. És itt még nem biztos, hogy egyébként ebből tényleges pofoszkodás lesz. az már a bűnt elkövette. Mert amikor a másikat lealacsonyítom, akkor az Istennek a teremtettségét nem veszem benne komolyan. És amikor a nevi parancsot így módon megszegem, hogy a másik emberi méltóságát nem a sajátoméval egyenértékűként kezelem, akkor valójában az Isten teremtését megállom, következésképpen nagyon izgalmas, de nem az a legnagyobb baj, hogy innentől kezdve vele mit fogok el követni, hogy tovább megyek ennél, és tényleg megütöm, és tényleg bántani fogom, és tényleg megölöm, hanem a legnagyobb probléma, hogy innentől kezdve valójában az Isten ellen is vétünk. Tehát ez nem egy olyan kapcsolati lánc, ami csak ember és ember között érvényes. Ha én a másik ember ellen vétek valamit, akkor mindig vétek az Isten ellen is. És hoztam a testvéreknek egy idézetet, ez egy Hardas Horváth János dalnak a pársora, kíváncsi vagyok, hogy mi a vélemény róla. Következőképpen szól, háborúban gyilkossággal vádolni engem, gyorshajtásért bírságolni autóversenyen. Ha tudod, mit szabad és mit nem, a langyosat kiköpi az Isten, az semmire se jó, olyanból ezer van bárhol, ami szélsőséges, kemény, bátor, tovább az megy, úgy hiszem. Tudom, mit szabad és mit nem, a langyosat kiköpi az Isten, az semmire se jó, olyanból ezer van bárhol, ami szélsőséges, kemény, bátor, tovább az megy, úgy hiszem. És itt egy picit megállítom a hangfelvételt, mert kíváncsi vagyok a... Vannak olyan gyilkosságok a hétköznapjainkban, amit észre se veszünk, hogy jelen vannak. És igenis tiltja az Isten attól függetlenül, hogy a társadalmi normák adott esetben azonosulnak vele és elfogadják, vagy elfogadottá válnak. Én három olyan témakört hoztam a testvéreknek, ez lehet, hogy majd egy kicsit ilyen gyomorpróbáló felnőtt hittan lesz, amire azt gondolom, hogy az evangélikus teológiának a 10 parancsolat alapján reflektálnia kell. Az egyik az eutanázia, a másik az abortusz, a harmadik pedig az öngyilkosság. És lehet, hogy nagyon sok mindent idehozni egyébként, én azért ezt a hármat választottam, mert hogy az eutanáziáról meg az abortuszról nagy heves társadalmi viták vannak, az öngyilkosságról viszont egyre kevesebbet beszélünk, pedig Magyarországon. Nagyon előkelő helyet foglal el azon a bizonyos képzeletbeli dobogón, ahol az öngyilkosságokat lehet listázni. És ez egy óriási probléma. Ez egy társadalmi probléma egyébként, amivel szembe kellene néznünk. Szóval eutanázia. Akik azt mondják, hogy az eutanáziát el lehet fogadni, ők általában úgy érvelnek, hogy beteg jogokat kell érvényesíteni. Tehát, hogy ez egyébként picit ugyanaz, mint ami majd az abortusznál lesz az én testem, az én döntésem jellegű érvelés, hogy a betegnek, aki már maga tehetetlen, megvan a joga, hogy afelől döntsön, hogy mikor legyen vége. De emberileg nézve ez az érvelés egyébként valahol még el is fogadható, főleg, hogyha az empátiánkat elkezdjük tévesen használni, és elkezdünk együtt érezni azzal, aki szerencsétlen módon ott van a beteg ágyán, és már maga tehetetlen. De mind a mellett, hogy az ő szenvedéseit nem szabad lekicsinyelni, azért azt el kell mondani, hogy nem hiába van az, hogy az Isten azt mondja, hogy ne gyilkolj. Ugyanis amikor betiltja az ember és ember közötti gyilkosságot, akkor arról beszél, hogy te ne akarja másik fölött Istent játszani. Mert amikor én megölöm a másikat, akkor én magamat Istenné helyezem fölötte, mert hogy én döntöm el, hogy mikor van az ő életének vége. És az eutanáziánál is látni kell azt, hogy ez egy ilyen olyan logika, ez a betegjogvédelem, ami a mi ideológiánkat alátámasztja. De közben nem akar beszélni arról, hogy akkor innentől kezdve, hogyha én ezt megteszem, vagy az orvos ezt megteszi, ugye sványt van legális, akkor valójában ott egy gyilkosság történik. És ugye Svájc részben, vagy a svájci egészségügyben egy kimutatható százalék az a betegturizmus, akik azért mennek a végnapjaikba Svájcra, hogy őket ott utána eutanáziában részesítsék, mert gyógyíthatatlan betegek. De hát itt gyakorlatilag gyilkosság történik. És Bonhoeffer a következőt mondja, érdemes egyébként Bonhoefferre figyelni, meg Bonhoeffert olvasni, mert hogy nagyon kemény koroknak volt ő filozófusa, és példának helyett a háborúról is megvolt a maga sarkos véleménye, evangélikus, keresztény, német emberként, aki a náci Németországban élt, meg bele is volt. A következőt írja, az emberi élet kioltásának a jogára vonatkozó döntést nem alapozható meg különféle egybehangzó érvek felsoratoztatásával. Mit jelent a mondat? Azt, hogyha én ideológiai, politikai, gazdasági alapon döntöm el, hogy hol lehet vége az emberi életnek, akkor is nem játszom. És ez akkor is igaz egyébként, majd az öngyilkosságnál erre kitérünk, ha a saját életemről döntök egy. Mert akkor magam fölött játszok Istent. És akkor egyből az első parancsolatot szegjem meg, hogy ne legyen más Istenöd. Ha én úgy döntök, hogy végzek magammal, és majd beszélni fogunk egyébként arról, hogy az öngyilkosokat miért nem szabad mégsem elítélni, akkor magam fölött játszok Istent. Ha az eutanáziába belemegyek, akkor az onnantól kezdve gyilkosságnak számít. És szintén Bonhoeffer beszél arról, hogy az élet megsemmisítése helyett, amíg csak van lehetőség emberileg nézve az élet fenntartására, kell törekedni. Mert az Istennek van joga az életet beszüntetni. Zárvájában szeretnék megnyitni egy olyan vitát, amire ma nem lesz időnk kitérni a nevű parancsolat kapcsán, de ha majd etikára kitérünk, későbbiekben lehet, hogy lesz úgy szó, hogy ez egyébként azt is jelenti, hogy nem is szabad életben tartani valakit, ha az Isten már úgy döntött, hogy mennie kell. És ezt azért mondom, mert ugye az, hogy mit tartunk halálnak, az megint jogrendszerenként eltér, és vannak olyan államok, ahol egyébként sok esetben évekig gépekkel életben tartanak valakit, aki már semmi esély annak, hogy felébredjen, és mégsem lehet lekapcsolni, mert a rokonság nem hagyta jóvá. És akkor itt szeretném azt mondani, hogy abban az esetben, amikor egy ilyen helyzet fennáll, és mondjuk a magyar egészségügyre vonatkozó törvények azért kicsit máshogy rendelkeznek, az orvos, a nővér, a bárki lekapcsolja a lélegeztetőgépet, az nem gyilkosság. Tehát azt a vastagon ki kell mondani, hogy ott nem gyilkosságról beszélünk. Amennyiben a halál ténye igazolható, hogy önállóan életben tartani nem lehet csak éppen, és nincs remény arra, hogy ő orvosilag, csoda nyilván történhet, de hogy orvosilag nézve nincs remény arra, hogy ő felkeljen, az nem gyilkosság. Az viszont, de hogy egyébként ez is megszegi az Isten a rendelését, hogy valakit úgy tartunk életben, hogy már így mennie kellene. Mert hogy akkor megint Isten próbálunk játszani. És milyen izgalmas, hogy...
Ez nagyon nehéz kérdés.
Ez egy óriási nehéz kérdés. Mert valójában arról van szó, hogy az ember a halálnak a határait, az élet halálnak a határait próbálja körbejárni. És mivel pont ez a határvonal, ahol a leggyengébbek vagyunk egyébként, mert a haláltól félünk a legjobban, ezért vagy kinyújtani szeretnénk többnyire a saját magunk életét, vagy pedig az van, hogy egy picit azáltal akarjuk emelni a magunk életérzését, hogy uralkodhatunk mások élete fölött. És ez egyébként egy egészséges, erkölcsi embernek éles helyzetben nagyon nehéz döntés. Zárójában jegyzem meg, hogy amikor ment a Covid, meg a lélegeztetőgépes történetek, akkor szerintem nem volt a magyarországi evangélikus egyházban olyan lelkész, akinek ha van egészségügy is, gyülekezeti tagja ismerőse, ne került volna lelki gondozóként olyan szerepkörbe, hogy meg kelljen hallgatnia azokat az egészségügyi dolgozókat, akiknek le kellett állítani a lélegeztetőgépeket. Mert hiába tudja fejben, hogy ott vége van és nincs tovább esély, és kimondta két orvos, három orvos, négy orvos, konzílium volt, mindent megtettek, ami emberileg lehetséges, akkor is meg kell nyomni a gombot. És onnantól kezdve ezt lélektanulnak feldolgozni rettenetesen nehéz. Akkor is, hogyha egyébként fejben tudja, hogy ennyit tehettek. És ezek nagyon nehéz élethelyzetek. És amikor azt hinnénk, hogy ezekben itt vannak azonos szituációk, nincsenek azonos szituációk. Hát itt jön elő az, amire a teológiának is ki kellett mondani az, hogy van általános etika, meg van eseti etika. És nem lehet mindent általános alapok alá behúzni. mert hogy ez nem így működik. És egyébként nagyon izgalmas, hogy Jézus nagyon sokszor nem általános etikai konklúziókat von le az evangéliumokban, hanem nagyon sok esetben eseti etikai helyzetekkel találkozunk. Tehát például, amikor most sokszor idézem, tudom, a parázna asszony megkövezését, de hogy ott konkrétan a parázna asszonyt menti meg, és mondja azt, hogy az vesse rá az első követ, aki bűnt nem követett el még soha. De hogy itt pont ezen van a hangsúly. Hogyha te magadnak érzed azt a jogot, hogy kivégez valakit, aki szerinted bűnös, akkor azt csak azután tedd meg, hogyha te bűntelen vagy. És ez azért egy eseti etikai kérdés, mert hogy nem kezdi a lincs hangulatban lévő tömegnek a bűneit megvizsgálni, hogy akkor kinek mi a bűne, és még csak azt sem mondja, hogy akkor innentől kezdve a zsidó állam ne rendelkezzen a házasságtól, és úgy, hogy annak a kihágásának a következménye a kivégzés, hanem ott konkrétan beleáll egy aktuális helyzetbe, és azon a helyzeten keresztül mindenkinek az emberi mi voltjára világít rá. És ez egy eseti etikai szituáció. És ezeket kell, azt gondolom, a Bibliában nekünk is megtalálni, és azért hoztam ezt a kardos Horváth János idézetet is, mert hogy az Isten igéje, az Isten evangéliuma és az az emberi élet, ami ennek a befogadására nekünk adatott, az nem fekete vagy fehér. Egyikünk életesen fekete vagy fehér. És lehet, hogy vannak hasonlóságok, vagy adott esetben olyan vonások, amit még azonosságnak is értünk meg, de hogy mindenki másnak éli meg ezeket a helyzeteket. Mert hogy mindenkinek a lelke egy picit másképpen dolgozik, és másképpen rezonál. És amikor kimondunk olyan dolgokat, hogy ez, meg az, meg az bűn, akkor nagyon, de nagyon erőteljesen el kell határolódnunk attól, hogy a bűnöst, meg a bűnt mi is elkezdjük összemosni. Mert Krisztus pont, hogy nem ezt csinálja. És azért voltam olyan provokatív a háború kapcsán, mert hogy nagyon könnyű a háborúkat mindig elítélni. Tényleg nagyon könnyű. És nagyon sok esetben azt gondolom, hogy az erkölcsi magasló az általában ott is van azoknál, akik nincsenek benne a háborúban. De amikor meg benne vagyunk egy adott háborús szituációban, most az teljesen mindegy, hogy tényleg lövészáron gondoljuk egymást, vagy csak ideológia meg verbális háború megy az ember feje fölött, akkor ott abban az aktuális helyzetben kell kereszténynek maradni.
Igen, a félelem sok mindenre rábeszél.
De nem csak a félelem, hanem hogy nagyon sok olyan körülmény van, amit nem tudok befolyásolni. Igen, tehát amikor süllyed alattam a hajó, ami éket kapott, és nem én fúrtam ki. Igen, és akkor az emberek próbálnak valamit a lehető legnagyobb, vagy legjobb tudásuk szerint cselekedni, ami nem biztos, hogy nem lesz bűn. De ez nem azt jelenti, hogy akkor erre az Isten elítéléssel fog válaszolni. Tehát amikor a megváltásnak a határait próbáljuk egy picit leegyszerűsíteni, hogy ez bűn, az nem bűn. Aki már elfogadta a Krisztus keresztjét, és ennek ellenére elkövette, akkor az pokolra jut, akkor pont, hogy a megváltásnak a természetével nem vagyunk tisztában. Mert hogy az Isten nem úgy adja nekünk a megváltást, hogy annak a határait mi jelöljük ki magunk vagy a másik számára. Annak a határait ő jelölte ki. És gyakorlatilag nincsenek határai, mert a legdrágábbat adta értünk. És itt igazából egy kérdés van innentől kezdve, a bűneinkkel teljesen mindegy, hogy azok idézőjelben normális helyzetben lettek elkövetve, és valóban felelősségre vonható vagyok érte, mert semmi kényszerítő tényező nem volt a rajtam, vagy kényszerítő tényezők nyomására lettek elkövetve, tudok-e a kereszthez menni és ezt letenni az Isten elé, vagy sem. És mondjuk egy Covid helyzet, azt gondolom, hogy ilyen, egy háborús helyzet, azt gondolom, hogy ilyen, de nagyon sok olyan szituáció van, ami alapvetően nem feltétlenül csak ezekben a radikális helyzetekben tetten érhető. És akkor az eutanáziára visszatérve, hogy miért kell ez ellen felvenni, azt gondolom, a keresztény boxkesztyűt, az tényleg az, hogy van egy nagyon vékony határmesdje, és valójában aki ebben ezen a határmesdjén áttesik és elkezdi az eutanáziát támogatni, az valójában azt támogatja, hogy istenként döntsünk mások életéről. És akkor ez csak egy ilyen ideológiai alapozás innentől kezdve, hogy hát én azért adom be az injekciót, meg azért állítom le a nem tudom lélegeztetőgépet, vagy bármit, mert a páciens kért rá. Hát de ezzel a felelősséget ráállítom. Fordítsuk ezt egy kicsit vissza. A páciens háborús körülményekben van. Mert gyakorlatilag az életben maradása az valamilyen szinten még adott, az önrendelkezése már vitatható, a szenvedésének a mértékét a valójában csak ő, meg a Jóisten tudja áttérezni, és én őrá vetítem ki a felelősséget. Hát, de én fogom utána meghozni a döntést. És ezért kell azt mondani, hogy nincs eutanázia. És akkor mi a keresztény válasz egyébként az eutanáziára? Ez sokkal nehezebb kérdés, mint az eutanázia, a hospice. Amikor odaállok a haldokló ágya mellé, és a halálba segítem. Nem úgy, hogy megölöm. Hanem igen, tehát a lehető méltóságát tisztelve, az emberségét tisztelve, amit emberileg lehet, fájdalomcsillapításban, ápolásban, lelki támogatásban, neki meg a családjának megadva, elkísérem addig, amíg a Jóisten azt mondja, hogy itt a vége. És ez egyébként lélektanilag egy sokkal nehezebb folyamat, mint azt mondani, hogy akkor beadom az injekciót. És azért nehezebb, kedves testvérek, mert nagyon érdekesen működünk mi emberek, olyanok, akik öltek a másik embert többször, teszem azt mondjuk hóhérok, vagy több háborút megjárt zsoltosok, azok szerintem minden esetben elmondják, amikor visszakérdeznek ezekre az élményeikre, esetleg nyilvános riportokban, hogy az első egy-kettő nehéz volt. És utána, az első egy-kettő nehéz volt. És utána kiég a lelke. És nem, tehát tucat. Nem emlékszik az arcokra, nem emlékszik a helyzetekre. Ne egy, és csináljuk. És az ember, mert hogy az emberi lélek az úgy védekezik ez ellen, hogy lezár. Tehát ez nem egy normális helyzet, félreértés ne essék ott, ahol azokban az államokban, ahol a kivégzés még egy létező törvényi eljárás, ott azok az emberek, akik elvégzik a kivégzéseket, azok nem egészséges lelkiállapotú emberek. És csak hogy zárójában megjegyzem, hogy abban a nagy sötét középkorban, amit annyira szoktunk elkézni, a bírósági kivégzések úgy történtek, hogy amikor a bírósági kivégzésre kiment a hóhér, akkor megjelent a bíró, és mivel a hóhér kivégezte az embert, ezért először a hóhért is halálra ítéltük. És utána felmentette, mert hogy a köz érdekében öl. De hogy a halálra ítélését megkapta. Mert mindenki érezte, hogy egyébként ez nem normális. Tehát amikor mi úgy büntetünk valakit, teljesen mindegy, hogy ő gyilkos volt, és azért tudjuk meg, hogy elvesztük az életét, akkor Istent játszunk. És hogy ezzel nem az egyensúlyi helyzetek állnak helyre, hanem ezzel csak azt írjuk el, hogy a libik hókai billeg A-ból B-be, és nem áll be az az egyensúly, amiben bennünket az Isten alapvetően vár, mert megszólít. És ugyanez van az eutanáziánál. Amikor én azt mondom, hogy mert ez a szép halálnak, vagy a jó halálnak a története, akkor félreértés ne essék, ez a családnak, aki benne van, a betegnek, aki benne van, ez írtatlan nehéz. Tehát aki már áthaldotó ágya mellett, az tudja, hogy az nem a legvidámabb hely. És hogy ez a írtatlan sok lelki erő kell, hogy az ember meg tudja. Ha meg jó konkrét van ott, az meg pláne nehéz. Mert ha valaki segítőként van jelen, a segítőknek megvan általában az egyébként nem túl könnyű, de folyamatos lehetősége, hogy ők időről időre kiléphetnek a segítő szerepből. Egy rokon nem fog tudni kilépni a rokoni szerepkörből. Tehát, hogyha valakinek az apja, anyja haldoklik, akkor ő nem mondhatja azt, hogy most 5 percig nem szeretnék a fiat lenni. Mert ez nem így működik, és ez egy nagyon nehéz helyzet. De amikor azt hiszik, hogy ennek a helyzetnek a feloldása az, hogy akkor belemegyünk az eutanáziába, az ennek a helyzetnek nem a méltó feloldása. És nem a könnyű feloldása. És nem szabad elítélni egyébként senkit, aki ebből belement, mert mondom, emberileg érthető, de nekünk evangélikus teológia mentén, meg biblikus teológia mentén ki kell mondanunk olyan határvonalakat, hogy nem ez van, hospice van, és az viszont egy irtatlan kemény munka. Az ápolótól, az orvostól, az önkéntestől, a családtól. De nekünk ebben kell megerősíteni. És azért kell megerősíteni ebben, mert az életet védjük. Mindig az életet védjük. Akkor is, hogyha annak az életnek arra van szüksége, hogy segítsünk neki méltóságban meghalni. Akkor is az életet védjük. Mert hogy itt egy picit azt kell látni, hogy ugyanúgy munkatársai vagyunk az Istennek, aki a bűnből, meg a halálra ítéltségből azt mondta, hogy örök életre támaszt fel bennünket, és ő is az életet védi. Ugyanaz a feladatunk nekem is e világi keretek között, hogy amíg a feltámadás eljön, addig azt az életet, ami arra alkalmas, hogy a Krisztus keresztjét befogadja e világi keretek között, azt védjem. És életben tartsam. És akkor itt most megint megállok egy kicsit, mert hát, ha van hozzá. Először is tisztázzuk az abortusznak a fogalmát. Az abortálódás, mint olyan, az terhesség megszakadást jelent. És amiről most mi itt konkrétan beszélni fogunk, az a művi abortusz, tehát egy tudatos emberi döntés által a terhesség tudatos megszakítása. Ez azért fontos leszögezni, mert nagyon sok terhesség szakad egyébként meg. Azért szokták azt mondani a nőgyógyászok a kisgyerekes családoknak, hogy a 12. hétig azért nagyon ne nyilatkozzanak, mert hogy addig tényleg bármikor. Nyilván minél fiatalabb, meg kisebb a megtermékenyített kis petesejt, ami éppen ágyazódna be, meg osztódna, annál nagyobb az esély az abortálódásra, de hogy onnantól kezdve beszélhetünk egy ilyen relatív stabilitásról. Tehát létezik a természetes abortálódás is, és egyébként egy nagyon gyakori eset. A nőgyógyászok azt mondják, hogy sok esetben a kismamák észre se veszik, és nem is tudnak. Arról se tudnak, hogy teherbe estek, és arról se tudnak sok esetben, hogy elment a magzat. Na most mi nem erről fogunk beszélni, ez inkább egy lelki gondozói kérdés, hogyha valaki abortuszon esik át, vagy már egy természetes abortálódáson, tehát elmegy a baba, akkor azt hagyom kezeljük. Most a művi abortuszról kell, hogy nyilatkozzunk, vagy beszéljünk. Mert hogy mi történik itt? Az történik, hogy hozunk egy döntést, hogy ezt a terhességet megszakítjuk. És óriási kérdés, hogy az a pici, Vidurka, aki ott van benne az édesanyjának a szíve alatt, az milyen jogokkal rendelkezik. Mert hogy nem lehet azt mondani, hogy felnőtt emberi jogai lennének, tehát hogy ugye az emberi jogokat azért sok mindenhez kötjük. Te szavazni se szavazhat bárki, és az, hogy valaki állampolgár, az még nem feltétlenül jelenti azt, hogy szavazati jogot is kap. Mert ha mondjuk valaki gyámság alatt áll, mert nem tudom, halmozottan sérült szellemileg vagy értelmileg, akkor lehet magyar állampolgár, de nem szavazhat hiába, 18 pluszos. És akkor ennek az életnek, aki ott van bent, neki milyen joga van egyáltalán életnek, tekintjük-e? Mert az, hogy mi mit tekintünk életnek, a biológia mit tekint életnek, meg a jog mit tekint életnek, az néha három különböző kérdés. A biológiával tudunk a legjobban egy húron pendülni, a biológia következőt mondja, az élet a fogantatástól az egyed pusztulásáig tart. És ez egy nagyon kerek fogalom, megfogant, és addig tart az élet, amíg el nem pusztul. Ha az történetesen az anyaméhen belül történik, akkor addig tartott, hogyha megszületik és ér 120 évet, akkor addig tartott. Na de a jog az nem így rendelkezik. És azért nem így rendelkezik, mert hogy nagyon nehéz ezeknek a kis palántáknak bármilyen jogot mondani, mert hogy nem feltétlenül lehet őket egzisztenciának tekinteni, és akkor itt kell eldönteni, hogy a jog az honnantól kezdve tartja ezeket a pici törpe palántákat életnek. Van egy nagyon radikális példa, ezt biztos hallották a testvérek, és pár évvel ezelőtt New York államban lehetővé tették a terhesség megszakítást az utolsó pillanatig. Tehát, hogy ugye minden államban van egy szabályozása ennek, hogy hanyadik hétig lehet a beavatkozást elvégezni, és hanyadik héttől már nem. Mert onnantól kezdve jogilag az a gyermekembernek tekintendő, és preexisztenciálisan jár neki a jog, az élethez való jog, de x-edik hétig az államonként eltér. Magyarországon azt hiszem, hogy 12-14, most pontosan nem tudom, de valahogy az első trimeszteren belül van erre most jelenleg lehetőség, nagyon szigorú feltételek mellett. De hogy New York államban ez akár a 9. hónapban is megtörténhet. És ugye ebben az a nagyon nehéz kérdés, hogy ott már szívhang van, ott már mozog, ott már egyre inkább emberszerűvé válik, mert ha megnézzük a kis útlanok felvételeket, akkor először csak egy ilyen kis babszemjankó, aztán kicsit nagyobb babszemjankó, aztán igazából olyan, mint egy kis mókus vagy egy kis patkány, aztán szépen lassan ugye elkezd emberszerűvé válni az a csimota, aki bent van. Megvan ennek a maga folyamata, de hogy ő ott egyébként él. És nagyon izgalmas azt is megnézni, hogy hogyan reagálnak ezek a kis életek mondjuk az ultrahangra, mert hogy nagyon sokan menekülnek az ultrahang elől és elkezdenek mozogni, tehát reagál. Nem azt mondom, hogy gondolkodik, mert nem fogok kvantumfizika nagy összefüggéseiről oda bent szellemi vitákat folytatni saját magával, de hogy innentől kezdve ki kell jelenteni azt, hogy vannak érzései, gondolkodik, él, létezik. Embernek tekintjük-e? Ez a jogi kérdés. Teológiailag választ erre úgy tudunk adni, hogy igen, embernek tekintjük, mert megfogant. Onnantól kezdve él. Az, hogy ez az élet majd milyen minőségben fog folyni, betege az a gyermek, vagy nem beteg az a gyermek. Meg tud-e majd születni, vagy nem tud megszületni? Ez már egy orvostudományi kérdés, meg egy másik jellegű etikai kérdés, onnantól kezdve mi életnek kell, hogy tekintsük. És óriási félreértés, ez az én testem, én döntésem, és erre egyébként óvatosan nyilatkozok férfiként, még mielőtt nagy feministák belém állnának, mert félreértés ne essék, nem a női önrendelkezést szeretném csorbítani, de hogy nagyon izgalmas, hogy az élet fogantatásáról és elmúlásáról a Jóisten dönt. Egyikünk nem döntött úgy, hogy meg akar születni. És ha azt mondtuk az eutanáziánál, hogy nem vehetjük a kezünkbe az irányítást azzal kapcsolatban, hogy mikor és hogyan halunk meg, mert az istenkedés, akkor bocsánat, de ne akarjam eldönteni itt sem, hogy az most éljen vagy haljon, mert a fogantatásnak a csodájáról nem én döntök, meg nem a másik dönt, aki ebben a folyamatban részt vesz, hanem az Isten dönt úgy, hogy valamiért a fogantatás megtörténik. És innentől kezdve viszont azt kell mondani, hogy mi erre a fogantatásra valamilyen negációval reagálunk, bármilyen okból, akkor valójában azt az életet kezdjük el megélni. És akkor ilyenkor szokás felhozni azokat az eseti etikai kérdéseket, hogy nagyon tisztelendő, de mi van azokkal az asszonyokkal, akiket megerőszakolt a nagyvörös hadsereg. És most egy csúnya választ fogok adni egyébként, ami azért hangzik csúnyának, mert látszólag érzéketlen, de valójában nem az. Azoknak az asszonyoknak lelki támogatásra van szükség. A gyerek meg nem tehet arról, hogy a nagyvörös hadseregtől szállnak. Mert hogy nem ő döntött úgy, hogy ő abból a kapcsolatból szeretne megfogadni. Megtörtént. Erre befolyásunk utólag nincs. A sokkal súlyosabb kérdésnek tartom a kényelmi funkciókat egyébként, ami a mai társadalmat sokkal jobban leuralja. Tehát ez egy nagyon izgalmas kérdés egyébként számomra, hogy nagyon sokszor előjön ez az erőszaktevés kérdés az abortusz környékén, hogy akkor hogyan lehet erre reagálni, és el lehet-e fogadni azt, aki erőszak után abortál. De hogy egyébként piszak érdekes, hogy az abortuszok 90%-a nem azért lesz elkövetve, mert hogy nem erőszak áldozata az illető, hanem kényelmi funkcióból, vagy arcvesztés miatt. Ha már, hogyha gyereket szül, akkor egész egyszerűen arcot veszít, és akkor azt nem lehet vállalni. És itt viszont megint azt kell mondani, hogy ha itt volt egy kölcsönös beleegyezés az aktusba, akkor bocsánat, de ha élni szeretnék a jogaimmal, akkor éljek már a jogaim következményeivel, meg a kötelességeimmel is. Tehát én azt szoktam erre mondani, hogy ha nemes egyszerűséggel volt annyi eszem, hogy a ágyba bújjak valakivel, akkor fogjam fel annak a következményét, hogy abból gyerek lehet. És akkor vállalja annak a felelősségét. És akkor itt a nevű parancsolat kapcsán érdemes arról beszélni, hogy nekünk nem egyszerűen negálnunk kell az abortuszt, mint olyat, hogy ez akkor bűn, hanem itt jön egyébként a nehéz kérdés, hogy jó, de akkor hogyan tudom támogatni azokat, akik ezt megoldásnak találnák a maguk természetes helyzetében. Mert egy eseti szituációról még nem beszéltünk. Nagyon sok olyan abortusz van Magyarországon is, ami azért kerül egyébként megszervezésre és lebonyolításra, mert apuka nem vállalja a felelősséget, kihátrál, lelép. Az anyagi helyzet olyan, amilyen, annak a gyereknek a stabil nevelése, életben tartása nem szabadult. És a kilátástalan helyzetben ez tűnik megoldásnak. Nem az. Félreértés ne essék, nem az. De megint beszélnünk kell arról, hogy a bűn nem egyenlő a bűnössel. Vannak rettenetesen kiszolgáltatott helyzetben lévő asszonytársak, akik az utolsó utáni szalmaszálnak ezt látják a kényszerített helyzetük miatt. Ez egy picit olyan, mint az eutanáziánál a beteg, aki a szenvedései miatt nem biztos, hogy tisztán tudja értékelni a szituációt. Ez ugyanaz, mint amikor a vörös hadsereg megy erőszakolja. Nem tudja tisztán látni és értékelni a szituációt, mert hogy sérült, könyörgöm. Tehát, hogy olyan lelki traumán megy keresztül, amit egyébként egy olyan ember, aki azon átment, megérteni talán meg tud, de átérezni nem fog tudni, mert hogy nem ment át rajta. És akkor itt jön elő az egyébként azt gondolom, hogy akkor hogyan tudjuk ezeket az embereket ezekben a szituációkban támogatni, és itt már az egyháznak is azt gondolom, hogy lehet funkciója, mert az, hogy a gyermek mikor kap a jog szerint jogot az életvédelmére, az egy törvényhozási kérdés. Arra erkölcsileg megpróbálhatunk ráhatni, valahol sikerül, valahol nem sikerül. De az, hogy utána a társadalomban a törvénytől függetlenül az egyház milyen választ ad erre a kérdésre, az viszont már egyházi kérdés. És a példának okáért lenne egy jól szervezett evangélikus, katolikus, református, bármilyen nevelőszülői hálózat. Lenne egy jól szervezett lelkigondozói hálózat. Nem csak az lenne, hogy a pszichológushoz el kell menni kétszer, mielőtt abortuszra sor kerül, hanem a pszichológusnak odaadnánk egy telefonszámot, hogy figyelj, add már oda, és csak 10-ből egy felhívná azt a lelki gondozót, vagy azt a lelkészt. Akkor rémisztően sok életet tudnánk megmenteni. És ez már egy olyan kérdés, aminél nem lehet azt mondani, hogy rossz a törvény. Mert a törvény az nagyon sokszor rossz. Az meg, hogy a rossz törvény mellett milyen lehetőségeket dolgozok ki, mert sok esetben már rajtunk múlik. És itt egyébként azt gondolom, hogy van gyülekezeti felelősség, mert az, hogy az országos egyház, meg a gyülekezet, meg a bármi, milyen intézményeket vesz át, milyen intézményeket tart fenn, milyen intézményeket alapít, az sok esetben függ attól, hogy milyen gyülekezeti pressziót kap meg alulról. Az, hogy mi most belementünk ezekbe a nagy iskola fenntartásokba, az egy ilyen, bocsánat, hogy ezt mondom, de egy kötött pálya volt. Tehát, hogy az úgy látszott, hogy le lesz betonozva, és ebbe bele fogunk sodródni. A rendszerváltás előtt eléggé megviselt állapotban voltunk, rendszerváltásra nem megviselt állapotban jöttünk ki. 30 év ugye elszaladt a rendszerváltás óta, hogy észre se vettük, hogy egyébként már nincsenek közöttünk a spionok, és már szabadon lélegezni. De hogy az, hogy ezekben a szituációkban ennek ellenére még milyen intézményekbe fektetünk mondjuk most aktuális energiát, az függ attól, hogy ezek után az egyház nagy többsége, meg a gyülekezet nagy többsége mit mond. És hogyha azt mondjuk, hogy nem akarunk átvenni egy 642. iskolát, mert nem tudunk semmi olyan belerakni, amit a másik 641 nem rakott bele, akkor nem kell átvenni egy iskolát. Ja, hogy van kapacitás, hova tudjuk azt a kapacitást becsatornázni? Tudunk nevelőszülői hálózatot építeni? Vagy teszem azt, meglévő nevelői szülői hálózathoz tudunk már csatlakozni? Nem biztos, hogy kell nekünk egy saját. De az amerikaiak tök jól csinálják, az amerikai kisegyházak azt, hogy ők nem csinálnak egy kérdést abból, hogy akkor ez most egy baptista szeretetszolgálat, vagy adventista szeretetszolgálat, vagy mit tudom én. Pici térségekben, ahol sok esetben egymásra vannak utalva, összeállnak. És akkor azt mondja a gyülekezet, hogy a gyerekek, nekem erre van 10 000 dollárom, a másik gyülekezetnek van 25 000 dollárja, teljesen mindegy, regionálisan megoldják. És összeállnak, és megszervezik, és csinálják. Rengeteg gyülekezeti önkéntesnek a bevonásával, és akkor itt visszakanyarodunk egyébként oda, hogy ahhoz, hogy ezekhez a kérdésekhez jól tudjunk hozzáállni, és jó válaszokat tudjunk adni, ahhoz az kell, hogy ezek a közösségek, amikben mi is mi vagyunk, az működjön. Ahol ketten vagy hárman összegyűltek. Ha ez nem működik, akkor nem működik a gyülekezet, ha a gyülekezet nem működik, nem működik az egyházmegye, ha az egyházmegye nem működik, nem működik a kerület, ha a kerület nem működik, akkor gyönyörű szép lehet az országos igazada nem fog működni. Márpedig az a csúcsszerv, és annak van lehetősége adott esetben állami irányba is képviselni, és nyomást gyakorolni, vagy kommunikálni. Tehát bármondan is nézem, oda lyukadunk ki az etikai kérdések kapcsán a tisztparancsolat mentén is, hogy nekünk kell működni lent. És minél több gyülekezet van, ami funkcionál, és merünk beszélgetni, és tudunk egymáshoz csatlakozni, és merünk a másik felvetéseire reflektálni, reagálni, rezonálni, az ötleteit nem lerázni, nem lesöpörni, legalább meghallgatni, mert nem biztos, hogy meg tudjuk csinálni, de legalább meghallgatni, akkor vannak működő gyülekezetek, amik tudnak reagálni a környezetükre. Bocsánat, de ez a misszió. Tehát amikor azt mondjuk, hogy Pál apostol elment és keresztényét, nem. Pál apostol elment, hirdette az igét bele az embereknek az életében. És ezek az emberek megtértek az Istenhez. Tehát amikor a görögöknél fellépett az ismeretlen Isten oltárára, akkor azért lépett fel az ismeretlen Isten oltárára, mert ott voltak az emberek körülötte. És az életükben hirdette bele az evangéliumot. És amikor mi etikai kérdések kapcsán gondolkodunk, akkor nekünk ugyanez a feladatunk, amikor a gyülekezetünk megszervezéséről gondolkodunk, ugyanez a feladatunk, amikor arról gondolkodunk, hogy az egyház mit csinálhatna másképpen. Nem kell ahhoz így zsinati tagoknak ülni, meg püspököknek, ugyanez a feladatunk, a misszió. És ez csak úgy működik, hogyha a gyülekezetek működnek, és egy ilyen kérdésben, mint az abortusz, ez kimondottan nehéz, mert azt nagyon könnyű kimondani, hogy az abortusz bűn. És akkor innentől kezdve olyan reflexzerűen és könnyen lehet a pillogot rásütni mindenkinek a fejére, aki abortuszon átesett. És nem foglalkozunk azzal, hogy miért került oda. Pedig az is lehet kötött pálya, amiről ő nem tud lemozdulni magától. De hogyha van egy kis segítség, ami alájul, ami meghallgatja, ami segíti, ami támogatja, ami elfogadja, annak ellenére, hogy ez már megfogalmazódott a fejében, és adott esetben ő is vívódik ezzel. Vagy szembesíti adott esetben azzal, hogy ezen nem kellene gondolkodni. Most gondolkozok rá, akik kényelemből mennek abortuszra. Akkor sokkal több életet tudnánk megmenteni, és tovább megyek, sokkal több életet tudnánk minőségben megmenteni, mert ez is egy óriási feladat, hogy nem az a lényeg, hogy ki tudjuk pipálni, hogy akkor most 10-ből nem 9-en haltak meg, csak 6-an, hanem utána arra is gondolkodni kell, hogy azzal a 4-gyel, azzal mi lesz. És ez keresztény feladat megint csak.